közösség Istentől, a mi atyától, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel borulunk le előtted, mert adsz nekünk lehetőséget, hogy leboruljunk. Hálatelt szívvel állunk meg te előtted, mert hordozod a mi életünket. Nem csak az örök életünkre nézve, de a mindennapjainkra nézve is ott láthatjuk a te atyai gondoskodásodat, s valóban úgy jöhetünk hozzád, mint a mennyei atyának a gyermekei, akik időnként rosszat tesznek, időnként nem hallják meg, amit te mondasz, atyánk. Mi mégis jövünk hozzád, mert tudjuk, hogy te szeretsz bennünket. Jövünk, mert tudjuk, hogy még ha megdolgálsz, akkor is szeretettel teszed. Jövünk, mert megtapasztaltuk, hogy magadhoz ölelsz bennünket. E mostani órában is erre van vágyódásunk. Szeretnénk veled közösségben lenni. Szeretnénk a te jóságos atyai szavadat hallani. Szeretnénk átélni, hogy veled megyünk tovább. Így kérünk, nyisd meg most a te szavadat előttünk, szent lelkedet bocsásd ki mi ránk, hogy az ige szólója és hallgatója egy szívvel és egy lélekkel értse meg a te akaratodat. Engedd átélnünk a veled való közösséget. Megváltunk áldozatáért, az ő érdeméért kérünk, az ő kegyelméért. Hallgass meg könyörgésünket. Amen. Isten igéjét, testvérek, a mára kijelölt új szövetség ige szakaszból, a Róma beliekhez írott levélből, a 12. fejezet első két verséből olvasom közöttetek. Így szól Isten szava közöttünk. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Keresztény testvérem, kedves gyülekezet, az Istennel való találkozás, az Istennel való közösség, az Isten lábainál való megpihenés, megnyugvás, az valami olyasmi, mintha az ember felérne a csúcsra. Ennél több nincs. Látni az Isten, vele közösségben lenni, az ő szeretetét élvezni. Valami olyan felfoghatatlan és megérthetetlen dolog, amit egy kívülálló embernek hiába is próbálnánk elmagyarázni, nagyon sokan eleve úgy is kérdezik tőlünk, keresztényektől, hogy mit ad neked az a templom? Miért jó az neked, hogy elmész oda? Mit ad neked a te Istened? Mi tudjuk, hogy mit ad. És amikor ez a kegyelem megadatik, akkor szívesen lecövekelnénk ott a sátorunkat, mint ahogy tették azt a tanítványok annak idején. Azt mondanánk, hogy Urunk, de jó nekünk itt lenni, építsünk itt sátrakat, pihenjünk a te lábaidnál, mert itt biztonságban érezzük magunkat, nekünk itt jó lenni. Itt vagyunk a csúcson. Amikor a Jézussal a három tanítvány felmegy a hegyre, és átéli az Isten jelenlétét, akkor ugye ez az indulat jelenik meg bennük. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem mondja, hogy ez az indulat rossz. Nem azt mondja, hogy tanítványok, rossz ez az indulat, ami bennetek van. Jó az, ha ilyen vágy van az emberben. Jó az, ha nyitott erre az Istennel való csodálatos közösségre. De mégis Jézus visszavezeti őket a hétköznapokba. Levezeti őket a nehéz élethelyzetekkel megterhelt mindennapi világba. Nem hagyja meg a csúcson. Nem mondja azt, hogy végre elhoztalak magamhoz, végre itt átéled, ami a legjobb ezen a világon, akkor maradj itt, majd a többieket is felhozom. Hanem lekíséri őket. Vissza a nehezebbnél nehezebb élethelyzetekbe. Hogy jobban megértsük magát, ezt a jelenséget, idézzük magunk elé a boldog mondásokat. Boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik sírnak. Boldogok a szelídek. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Boldogok az irgalmasok, a tiszta szívűek. És mit olvasunk a tiszta szívűeknél? Mert ők meglátják az Istent. Hát azt gondolnánk, hogy ez a csúcs. Itt érkezett el az a kulminációs pont, amit Jézus el akar mondani, hogy kedves hallgatóim, testvéreim, hát értsétek meg, az az igazi boldogság, amikor a szívetek megtisztul, és meglátjátok az Istent. Lehet ennél többet mondani? Lehet. Jézus tovább folytatja. Azt mondja, hogy a boldogságban növekedni kell. Mit mond ezután? Azt mondja, hogy boldogok, akik miután elérkeztek erre a csúcsra, meglátták az Istent, megnyílt a szemeik, és mit mond? Boldogok, akik békét teremtenek. Fent vannak a csúcson, átélik az Istennel való közösség felfoghatatlan nagyságát, mélységét, magasságát. Átélik az irgalmat, átélik a szeretetet, átélik a gondoskodást, és nem maradnak meg itt, hanem amikor Istenhez jöttek, Isten megnyitja a szemeiket, és észreveszik a békességre sóvárgó másik embert. Észreveszik azt a sok fájdalmat, ami körülveszi őket. Észreveszik azt, ahol be kell állni a békéltetés szolgálatába, ahogy Pál apostol mondja. Érdekes ez a mai világ, testvérek. Ebben valahogy fordítva van a dolog. Ha valaki feljut a csúcsra, akkor mindnyáján elfeledkezik azokról, akik felsegítették. Hány ember panaszkodik, amiatt, hogy valamikori nagyon jó barátja, lelki testvére, mindenben egyek voltak. Megfogta az Isten lábát, följebb került, és mintha meg se ismerné. Mintha nem közülünk való volna. Milyen megdöbbentő ez az emberi élmény. No, ezzel szemben az Isten más utat mutat az övéinek. Azt mondja, én magamhoz vonzalak benneteket. Fel a csúcsra. De nem azért, hogy kiemelve a többiek közül valami felsőbbségi érzés vegyen uralmat rajtatok. Ellenkezőleg, azért éltetem át veletek az irgalmamat, a szeretetemet, hogy ti is tudjatok irgalmasságot gyakorolni. Hogy ti is tudjatok szeretni, hogy ti is tudjátok a mindennapi életben megélni azt, amitől boldog lesz az embernek az élete. Hát ilyen hosszú bevezető után talán kicsit világosabb lesz, hogy miért is kezdi Pál apostol ezt a fejezetet ezzel a mondattal, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Testvérek, az Isten tisztelete csak az irgalmasságból indulhat ki, a csúcsról. Csak a csúcsra feljutva tudjuk az Istent tisztelni. Csak ott éli át az ember azt a szentséget, azt a nagyságot és azt a szeretetet, azt a kegyelmet, azt az irgalmat, amivel Isten lehajolt hozzánk emberekhez. Enélkül nem lehet tisztelni az Istent. Az Isten irgalmára, amit átéltetek, arra kérlek tehát titeket. Nagyon egyszerűen fogalmazva, amit Pál apostol mond, valahogy így hangozhatna. Az Isten irgalmára kérlek titeket, az Isten tiszteletetek ne fejeződjék be a templomba. Erről beszél az apostol. Azt mondja, hogy ha átéltétek ezt az irgalmat, van szívetek úgy visszatérni ebbe a világba, hogy semmi változás nem történik bennetek? Van szívetek úgy élni a mindennapjaitokban, mintha nem kaptatok volna bűnbocsánatot? Tudtok úgy visszamenni? Úgy élni, mintha nem a csúcson lettetek volna, mintha nem nyílt volna meg a szemetek, és nem láttátok volna meg a mélységet, ahonnan kiemelt. Nem tehetitek ezt meg, hanem az lesz a helyes Isten tisztelet. Akkor tisztelitek okosan és helyesen az Istent, hogyha ez a változás végbe megy bennetek. Milyen változás! Így fogalmaztam meg egy mondatban magamnak, hogy az odaszánt élet változása. Ez az a megszentelődés folyamata, testvérek, ami a keresztény ember életében nélkülözhetetlenül ott kell lennie. Testvérek, ha nem járunk a megszentelődés útján, akkor hiába kaptuk a kegyelmet. Akkor hiába kaptuk az irgalmat. Ha az életünk nem formálódik egyre inkább a Krisztuséhoz, akkor hiába való volt minden. A mi számunkra hiába való volt minden. Ez lenne az első olyan pont, ahol el kellene csendesednünk. És meg kellene kérdezzük magunktól a lélek csendességébe. Voltam-e már a csúcson? Átéltem-e már a bűnbocsánat csodálatos élményét? Átéltem-e azt, hogy Isten magához ölelt? Azt mondta, hogy eredj el, s többé ne vétkezzél. Mert ha ezeket átéltem, akkor Isten azt mondja, hogy erre az irgalomra kérlek, akkor vedd komolyan mindezt. Jelenjen meg az életedben, a hétköznapi életedben az igazi Isten tisztelet. Hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki számára a hétköznapi életed során, hogy te tiszteled az Istent. Testvérek, az egyik legfájóbb dolog, amit ez a világ felhoz szemben a keresztényekkel, hogy erőtlen, hogy nem látszik a megváltozott élet. Nagyon sokan mondják szemrehányásként, hogy minek menjek oda. Ismerem ezt, meg azt, meg amazt a keresztényt, akiknek az életén egyáltalán nem látszik, hogy ők az Istenhez tartoznak. Mert az életüket nem szánták oda. Ez a világ is valahogy egy kicsit úgy munkálja, testvérek, hogy add meg az Istennek, ami az Istené, menj el a templomba, tudd le az Isten tiszteletét, imádatát, és éld a magad életét. Választ ketté az Isten tiszteletét az életettől. De vajon normális ez az út? Lehet egyszerre két úrnak szolgálni? Lehet egyszerre két értékrendet követni? Lehet egyszerre a jót és a rosszat cselekedni? Azt mondja az Isten, hogy csendesedjünk el ebben. Gondoljuk át, vegyük komolyan, hogy oda kell szállni az életünket. Amikor átéljük az irgalmat, akkor bennünk is meg kell fogalmazódjék újra és újra az a kérdés, ami a tanítványokba megfordult. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Hogyan éljek? Miben változtassak? Miben szenteljem oda az életemet? Mi az, ami tetszik neked? Mi az, amiben kedvedet leled? Idézzük csak fel, mit mondott az Atya Jézusról ott fent a hegyen. Ez amaz én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Testvérek, a Krisztus követők vagyunk, márpedig a keresztény név ezt jelenti. Akkor a mi életünk fölött is ezt kell mondja a mi mennyei atyánk. Ez amaz én szerelmes gyermekem, akinek az életében én gyönyörködöm. Tud gyönyörködni az életünkben? Vagy ránk néz és bosszankodik, mint az a szülő, aki hiába nevelgeti gyermekét. Újra és újra csak a vadhajtások jelennek meg. Szegény vesszőt is használ, szép szóval is mondogatja, mindent megtesz, de a gyermek csak konokul, a maga útját járja. Hát ennek az estének ez a kérdése. Milyen gyermekei vagyunk, ami mennyei atyánknak? Olyan, akiben tud gyönyörködni, vagy olyan, aki miatt bosszankodik, és panaszkodnia kell? Hogy hiába szeretem, hiába adom neki a kegyelmet, hiába gondoskodok róla, mit sem használ. Hiába dorgálom, hiába feddem, hiába biztatom, hiába bátorítom, nincs változás. Márpedig lehet másként is. Hogyan élhetjük meg ezt a típusú gyermekséget? Azt mondja Pál apostol, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem igazodjatok valami máshoz. Testvérek, valljuk meg őszintén, hogy gyermekkorunktól mindig igazodnunk kell valamilyen rendhez. Gyermekkorunktól tanítanak bennünket, hogy így vagy úgy kell viselkednünk, így vagy úgy kell élnünk. És hogy mihez, az az értékrend határozza meg, amelyik nevel bennünket. És mi olyan könnyen igazodunk is. Hát szabad elcsendesedni, hogy mihez igazítjuk az életünket. Ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is. Egyedül az Isten szava marad meg, ő az örök. Divatok, áramlatok, korszellemek, gondolkodásmódok, testvérek, jönnek és mennek. Egy valami biztos, a Szentírás. Egy jóta sem múlik el, mondja Jézus. Ez a világ el fog múlni, de ebből egy jóta sem fog elmúlni, amíg mindenben nem teljesedik. És azt mondja, hogy akkor most gondoljátok át, mihez igazítjátok a gondolkodásmódotokat. Mert azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem újuljatok meg a ti elméteknek megújulása által. Hova igazítod a gondolkodásodat? Mi az, ami zsinór mérték? Így szokták a világban csinálni. Ezért csinálom én is így. Nagyon sokszor rákérdeztem fiataloknál vagy középkorúaknál, hogy miért ezt a fajta, ezt a típusú életmódot követi. Hát mindenki ezt csinálja. Mindenki így él. Ha mindenki szalad a pénz után, akkor szaladok én is. Ha mindenki karriert épít, akkor építek én is. Ha mindenki bezárkózik, bezárkózok én is. Ez a világhoz való igazodás. A példákat, testvérek, estétől reggelig lehetne sorolni, hogy mi mindenben igazodik a mai ember a világhoz, a világ értékrendjéhez. És azt mondja Isten, hogy ehelyett ti igazodjatok valami máshoz. Változtassátok meg a gondolkodásotokat. A gondolkodásotok táplálója legyen az ige. Mert ebből tudjátok meg, hogy mi az Isten akarata. Legyen ez a zsinór mérték. Kipróbált. Több ezer éve élnek az emberek az ige vezetése alatt. Hiszen a világ kezdetétől annak végezetéig Isten folyamatosan összegyűjt magának egy gyülekezetet, ezt valljuk. Mindig voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy nekik az Isten szava a mérvadó. Noé. Egyedül egy egész nemzedékben. Egyedül volt, aki azt mondta, hogy nekem az Isten szava zsinór mérték. Ha nem tértek meg, Isten el fogja pusztítani ezt a világot. Én elkezdem a bárkát építeni, mert Isten ezt mondta. Testvérek, hülyének nézték. Kinevették. Ki állta ki az idő próbáját? Noé, ő megmenekült. Végig vezethetjük a teljes Szentírást, testvérek, láthatjuk az egész történelmet, hogy mindig voltak olyanok, akik az Isten szavára szánták oda az életüket. Ez volt az életük zsinórmértéke. Megpróbálták folyamatosan megérteni, mi az Isten akarata, és ehhez változtatni a gondolkodásmódjukat. Mert nem elég megérteni, hogy mi a kedves, mi a jó az Istennek. Nem elég tudni, hogy mi a helyes út, és gondolkodni másként, járni másként, hanem azt mondja az apostol, hogy tisztelni akarod az Istent? Szeretnéd megmutatni hála áldozatodat? Szeretnéd kifejezni azt, hogy az ő szeretetéért viszont szereted őt? Akkor itt van, az életed odaszánása, ez az az eszköz, amivel ezt a szeretetet visszaadhatod. Megmutathatod neki, mint engedelmes gyermek, hogy igen, én szeretlek téged, atyám. Gyermekeimmel nagyon sokat beszélgetünk ezekről a témákról, úgy családon belül. Nagyon sokszor elmondják, hogy én így szeretlek, apa, meg úgy szeretlek, apa, meg ilyen kedves vagy, meg olyan kedves vagy, és közben csinálja a rosszat. És akkor visszakérdezek, hogy így szeretsz? Ez a szeretet? Akkor inkább ne szeress. Hát valahol ez a példa, testvérek, tanít engem is arra, hogy az én mennyi atyám is ezt kéri tőlem, hogy így szeretsz. Mert ha így szeretsz, akkor inkább ne szeress. Mutasd meg a tiszteletet abban, hogy odaszánod az életedet. Hogy folyamatosan megújítod a gondolkodásmódodat. Mindennapi kenyereddé válik az ige. Olyan zsinórmértéké, olyan mécsessé, ami mutatja a következő lépést. Nem azért kell bibliaolvasó kalóz szerint olvasni az igét, testvérek, vagy bármi más formájában, mert ez egy hobbi, hanem azért kell minden nap kezünkbe vegyük az igét, hogy lássuk, hogy mi az Isten akarata. Hogy tudnánk eligazodni ebben a mai világban, hogy mi a jó és mi a kedves az Isten előtt, ha nem az ő szava szerint cselekednénk. Poroljuk le oda a letett Bibliánkat. Lehet, hogy csak egy ideje fekszik ott, mert megfáradtunk. Vegyük elő. Hadd formálódjon át az életünk. Hadd gyönyörködjön bennünk, ami mennyei atyánk. Mert az a jó, ami neki tetszik. És ami neki tetszik, az jó nekünk. Az tökéletes cselekedet. És ő, testvérek, azt ígérte nekünk, hogy szent lelke, és igéje által valóban át tudja formálni a gondolkodás módunkat. Nagyon sok embert hozhatnék ide bizonyságként elétek, akiknek az életét átformálta az Isten. Nem tökéletesek, nap mint nap harcolják a maguk harcát a hitnek természete szerint. De elindultak egy úton, folyamatosan megpróbálják odaszabni a gondolkodásukat az Isten akaratához. Nap mint nap válaszút előtt állnak, s fel kell tegyék a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És újra átélik, hogy Isten magához emeli őket, felviszi a csúcsra, hogy fentről meglássák mindazokat az élethelyzeteket, amikben a békéltetés szolgálatát kell végezzék. Hát én kívánom, testvérek, mindannyiunknak, magamnak s nektek egyaránt, hogy legyünk nagyon sokat a csúcson. De ne azért, hogy ettől gőgösek legyünk, mert egy a szükséges dolog, mondja Jézus, hanem azért, hogy ott feltöltődve, ott átélve a szeretet mélységét, le tudjunk jönni a nem könnyű életbe. Mert ezt is őszintén meg kell valljuk, hogy nagyon nehéz ez a mai világ. Nagyon sok vérből, sebből vérzik. Nagyon sok fájdalom van körülöttünk. Nagyon sok összetört, reménytelen élet van körülöttünk. Mi többet kaptunk. Záró gondolatként hadd mondjak egy példát, hogy mennyivel többet kaptunk. Szociológiai felmérések mutatják, talán Kopp Máriának a nevét hallották a testvérek, egy magyar tudós, aki kimutatta felméréseken, hogy azok, akik a hitüket gyakorolják, vallásosak, de nem csak úgy általában, hanem a hitüket gyakorolják egy közösségben, azoknak az életminősége, a lelki egészsége sokkal nagyobb. Sokkal többjük van. Sokkal jobban bírják a stressz helyzetet is. Miért? Hát mert az atyánál vannak. És ha ez így van, testvérek, akkor ezt a töbletet meg kell osszuk másokkal. Most az imádság alatt szabad mindenkinek elcsendesednie, becsukva a szemét, gondoljon azokra az emberekre, akik körülötte vannak. Talán elkeseredve, talán veszélyeztetve. Talán nem tudják, hogy mi vár rájuk holnap, és emiatt szorongnak, és még sorolhatnánk a sort. Talán a családban kerültek konfliktus helyzetbe, ti tudjátok, s ők tudják. Lássuk meg őket, és az életünk oda szentelésével forduljunk oda hozzájuk. Amen. Mennyi édesatyánk, megvalljuk neked, hogy mi legszívesebben a tanítványokhoz hasonlóan ott ragadnánk a te lábaidnál, mert itt biztonságban érezzük magunkat. Mert jó fürödni a te szeretetedben. Mert jó átélni azt, hogy te annak ellenére, hogy koszosak, elesettek, nyomorultak vagyunk, de mégis magadhoz ölelsz, mint szerető mennyei édesatya. Így jöttünk ma is te hozzád. Te látod a mi sebeinket is, amit saját magunknak okoztunk, amit egymásnak okoztunk. Bocsásd meg ezt nekünk. Gyermekeidként nem hozzád méltóan viselkedtünk oly sokszor. Tisztítsd ki a sebeinket. Gyógyítsd be a fájdalmainkat. Irgalmasságoddal végy körül bennünket, s te indíts útra. Veled megyünk tovább. Szeretnénk meglátni azon testvéreinket, embereket, akikhez e mai napon küldesz bennünket. Ha megláttuk őket, atyánk, adj erőt, bölcsességet, hogy azt tegyük, ami kedves neked. Megváltunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, engedd, hogy neked odaszentelt életünk legyen. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.